A mennyasszony első álma. Egész hozományát elvihette a karján egy batyuba kötve Szaffi. Az anyja cókmókját mind elvitték a pandúrok, mint a boszorkányság bűntanú jeleit, nem is adták vissza az a hóhérnak maradt. Csak egy kis vasládikó maradt, meg abban volt Szaffi tündéröltözete, meg holmi ócska török iratok, mindenféle varázslabdacsok. Ez a tűzhelybe volt befalazva, azért nem találtak rá. Aztán meg a nagy fekete macska is megmaradt, az nem hagyta magát a tekintetes törvényszéktől elfogatni. De a vőlegény is éppen olyan jól volt kiházasítva. Az egész kastély üres volt, kivéve azt, hogy tele volt patkánnyal. Hol alszunk, mi itt aggóskodik Jónás, mikor a kongó nagy termekben végigvezette a feleségét? Tudok én egy csendes kis szobát, mondta Szaffi. Mikor kislány voltam, sokszor bujkáltam itt madártojásokat keresni. Azzal, mint aki legjobban járatos itten, elvezette az urát egy alacsony ajtóhoz, aminek a nyitját már ismerte. Látod, ebben a kis szobácskában születtél te. Oda van felírva az ajtó márvány küszöbére. Jónás fiam született 1717-ben, augusztus 17-én. Ez hát szegény anyám ágyas háza volt. Vajon mi alszunk mitten? Ne búsulj, majd kitelik az a háztól. Te csak a lovadat lásd el. Mire visszajössz, vetett ágy lesz itt megterített asztal. Jónás hozzá volt szokva ahhoz a gondolathoz, hogy Szaffi bizonyosan örökölte az anyjától annak azt a tudományát, amellyel a szolgálattevő dzsinneket rá tudja venni, hogy hozzák el a számára hamarosan a török szultán terített asztaláról a kész ebédet. A patkányok ellenben olyan szép számmal jelentkeztek körülöttük, hogy csak úgy cikáztak szerteszéllyel. Fekete macska közéjük sem mert ugrani, hanem felült a Szaffi vállára, és onnan tüsszögött ellenük. Ne félj semmit, majd ezeket is elküldöm én innen. Jónás bizonyosra vette, hogy Szaffi ezt a bűbályos mesterséget is érti. Amint, hogy tapasztalá is, amit a lovát bekütötte valamelyik tárt kapujú istállóba, a patkányok egyszerre csak elkezdtek általános sírást, cincogást támasztan, és arra bújtak minden lyukból elő. Húztak alá a falakon, és egész táborjárással futottak világgá. Ugráltak bele a kerten átfolyó patakba, az meg vitte le őket magával. Egy se tudott a túlsó partra eljutni. Ezeket már elbabonázta Szaffi. Mire visszatért, tiszta volt a kastély. Aztán az ágy is meg volt vetve, meg a lakoma is fel volt hordva. Az ágy ugyan nem volt egyéb lesarlózott fűnél, leterítve Jónás lovak köpenyével. A lakoma pedig egy halom illatos szamóca volt, most szedve a kertből és kitálalva szőlőlevelekre. Hanem ami megszaporította a lakomát, az volt a mennyasszonynak kacagó két ajka, amikben csak ugyan egyesítve volt a világ minden drágasága, ami csak fűszerekből és liktáriumokból készült, és ezt is odaszámítva mégiscsak külön mennyegzői vacsorája volt Jónásnak a török szultán minden vendégségeinél. Az a mennyegzői ágy is drágább volt, még a híres Hamilton nyoszójánál is, amiben egy éjszakai bűbályos álomért 200 aranyat kellett fizetni. Ha akadt olyan bolond, aki megkívánta. Csak a hajnali napsugár keltette föl őket. Akkor is Szaffi ébredt fel elébb, ő költögette fel szelit hízelgéssel Jónást, amiért az nem is haragudott. Emlékszel-e még rá, mit jövendőlt neked a kártyából, szegény anyám? Hogy nem emlékeznék? Amit a feleségem a mennyegző éjszakán álmodni fog, az beteljesül, s attól én kétszerte gazdagabb leszek, mint az apám. No hát, mit álmodtál? Elmondom, hallgass ide. Egy nagy, hosszú ősszakálú férfi jött elém aranyvirágos sejem török kaftányban, egy nagy aranybotra támaszkodva, s azt mondta. Leányom, én vagyok Mehemed a temesvári basa. Tudd meg azt, hogy ezen a helyen vannak elásva az én kincseim. Azokkal együtt a te jövendőbelid apjának, Bocsinkai Gáspárnak a tömérdek drágaságai. Jegyezd meg jól, hogy tudjad a helyet, ahová azok el vannak rejtve. Ahová a Bocsinkai templom tornyának a gombja veti az árnyékát délben 12 órakor, 7 napot számítva az urat születésének napja után, ott ássatok le 2 szingnyi mélységre, kincseket megtaláljátok. Én Mehemet Basa az enyémet te rád hagyom örökségbe. Az urad vegye el az apja örökét. Hely, de nagyot ugrott erre a jó hírre, Jónás úrfi. Ez mindegy szóig szent igaz. Az anyám csíziójában még csak most van az érvágások hónapja, a te születésed pedig a hólyag húzók hónapjára esik. Az idáig még 49 nap. Vége a 3. kazetta elsőság. No hát, az is majd letelik. 49 napig csak elél az ember földi gyümölcsel meg csókolózással. Kinek lesz panasza? Nekem nem. Nekem sem. És azért nem volt boldogabb ember náluknál, valahányszor megéheztek, csókolóztak. Hanem 3. nap azt mondá Jónás. Tudod mit? Nem várok én még 46 napig, hanem kifogok az időn. Hogyan fogsz ki? Hát, ez a toronygomb árnyéka, ami ide a kastélyom udvarára vetődik, minden nap odább megy. Én tehát minden délben 12 órakor egy szöveket verek a toronygömb árnyékának a közepébe. Ha ezt így folytatom 7 napig, akkor aztán majd kitalálom én abból, hogy merre halad ez a toronygömb árnyéka, s hol fog megállapodni majd 40 nap múlva. Ennyi, bizony igazán találtad, mondá rá Szaffi. És rögtön hozzákezdtek. Nem tanultak ám ők se geometriát, se asztronómiát, mégis kifundálták ketten összevetve az eszük erejét, hogy a megjövendőlt napon hol fog a gömb árnyéka delelni. Csak az éjszakára vártak, hogy hozzáfogjanak. A palota kertjében mindenfelé látszottak a nyomai a kincskeresők turkálásainak. A mély gödrökben ott hevertek a rozsdás csákányok és ásók, amiket a csalódott áskálók bosszusan ott hagytak, csak nyíl kellett beléjük meg egy földhordó kosár iszalagból. Estétől reggelig ásta a gödröt Jónás úrfi, Szaffi meg hordta ki a földet a fején a kosárra. Még nem is pitymallott, hogy megzörrent a csákány alatt valami. Itt van a kincs. Egy nagy vaskondér volt részfedővel letakarva, azt nagy hamar kiemelték. Nehéz volt kettejüknek is dolgot adott becepelni a kastélyba. Ott kiöntötték a tartalmát a földre. Csupa 20-asok meg dénárok voltak, lehetett egy pár ezer rénes forint. De hisz ez csak ezüst pénz, nincs közte egy arany sem, mondá Jónás. Talán csak azért fehér, mert a holdvilág süt rá, a napvilágnál sárga lesz. De biz az a napvilágnál is csak ezüst maradt. Ez bizony még nem nagy gazdagság. Na, kedvesem, ez hát a te örökséged, amit Mehemet Pasa rád hagyott, mondá Jónás. De én ezt mind te neked adom. De én pedig nem fogadom el tőled, mert ahol ez volt, ott kell lenni az én örökségemnek is, amit az én apám hagyott én rá. Én ások tovább. Ezt csak tartsd meg te magadnak. És egészen helyes úton járt Jónás bék. Az a kondér ezüst csak azért volt oda elásva, hogyha a kincskeresők véletlenül, vagy a varázsnyél segélyével, vagy a nagy pénteki láng fellobbanás által valahogy eltalálnák az igazi rejteket, amit erre az ezüsttel tetézett kondérra akadnak, azzal beírjék, és aztán tovább álljanak. Csak Jónás úrfi tudhatta azt, hogy ott még többnek is kell lenni. Még 2 éjjel ásott tovább. Már kötélen kellett felhúzni Szaffinak a kiásott földet, olyan mélyen lement. Egyszer azután csak beszakadt a föld a lába alatt, s Jónás úrfi leesett a mélységbe. Az omló föld nyakig eltemette, de Szaffi nagy hirtelen leereszkedett utána a kötélen, és kiszabadította a rögök alól. Épp kézláb maradt, nem tört el semmi porcikája. Egy nagy üreg volt az, amibe Jónás beleesett. A nagy sötétségen vajmi hamar segített Jónás úrfi. Minden magyar ott hordta a tarsajában az akkori villanyvilágítási készüléket, ami állt egy tűzkőből meg egy acélból. Azt, ha folyvást szikráztatta, éppen olyan jól látott mellette, mintha Edison lámpája volna. Ahányat szikrázott a tűzszerszám, annyi tündérország meséje tűnt fel a föld alatti sötétségben. Az egész kincshalmaz itt volt, alig lehetett lépni közötte. Egy aranykar gyertyatartóban még benne volt a viasz gyertyacsutak. Azt a tüzes taplóval addig fújta Jónás, míg lángra lobbant. Most azután már volt elég világosság, aminél végignézze kincsei tárházát. Csak álom ne volna ez, mondogatá magában, mert annak is sok volt. A mennyasszony álmának folytatása volt ez. A legnagyobb drágaságokat mind Szaffi kötényébe rakta. Legalább, hogyha ő fölébred is az álomból, Szaffinál megmarad az a kincs. Másnap lóra ült Bocsinkai Jónás, s vízen, Berken keresztül átgázolt Temesvárra. A nyerge mögé volt kötve egy kétrekeszű iszák tele tallérokkal, egyenesen a kormányzóhoz ment. Az már hallotta hírét Feierstein tábornok tréfáj után a furcsa új birtokosnak, akinek van egy nagy kastélya, de nincs neki mit enni. Annál fogva feleséget keres, hogy megélhessen. No hát, Bocsinkai uram, hogy találta a gazdaságát odahaza, kérdezé komázva. A legjobb rendben, kegyelmes uram, felelt Jónás. Éppen abban járok, hogy kegyes gyámolítását kikérjem. Legelőször is adjon nekem kegyelmességed egy regement katonát, akik a töltéseimet, víz árakaimat újra megcsinálják. Dupla lénungot fizetek nekik. Azután amennyi asztalos, lakatos, kárpitos, pallér csak van Temesváron, annak én mind munkát adok esztendeig. Azután kérem kiirdetni az egész bánságban, hogyha vannak szegény emberek, akiknek lakóház kell, szántóföld kell, jöjjenek Bocsinkára. Mindennel ellátom őket, adok nekik vetőmagot, igavonó marhát ingyen ajándékba. Azután, mihelyt az út Bocsinkára annyira elkészül, hogy járható lesz, kérek 30 társzekeret, azokat én mind megrakom ezüsttel, amennyi rájuk fér. Vigyék fel az én fölséges királyasszonyomnak, az most nagy háborút visel, el kell nála a pénz. Kormányzó majd hanyat vágta magát nevettében, de nem csak maga, hanem valamennyi tisztek, akik nála voltak, mind nagy hahotával kísérték Jónás úrfi szavait, s mentül többet mondott. Annál édes dedebben kacagtak fölötte. Ez igazán olyan jó tréfa kelmettől, mondá Merszi tábornagy a vállára csapva Bocsinkai Jónásnak. Ez párja annak a nótának, hogy hallod-e, spanyol király, most mindjárt elém beállj, az országod megveszem, a pénzt érte leteszem, Madridnak az utcáit gyémánttal kirakatom. Ha-ha-ha, Bocsinka Jónás pedig nem szólt semmit, hanem megfordult a sarkán, kiment, levette a lova hátáról az iszákot, visszajött vele. Ott kioldozta az iszák száját, s kiöntötte a tartalmát az asztalra. Csupa jó oroszlán tallérok voltak azok, aminőkkel a törökök fizettek hajdanában. Hát itt van ez a csekélység kóstolónak, tessék ezt a legénység között kiosztani foglalóképpen, igyák meg az én egészségemre. Ilyen pénz van az én kastélyomban 300 hordóval. 100 hordó a királyé belőle. Vivat Maria Terézia, Rex Hungarorum. Vivát, vivát, kiabálták most aztán egyhangulag az alábbi nevetők, s Jónás úrfit csak nem a tenyereikre vették. Ettől a naptól fogva nem volt okosabb ember a bánáti földes urak között, Bocsinkai Jónásnál. Mint a tündér pálca ütésére, úgy megváltozott egyszerre Bocsinka és tájának képe. Ezer meg ezer ember állt neki a gátkészítésnek, vízlecsapolásnak. A mocsárvíz lefutott a földekről, ahol tavasszal a békák kurutyoltak. ősszel már a béres legény fütyűrészett az ekét kísérve. Az elzüllött lakosság visszatért a házaiba. A kastélyba helyre költözött a régi pompa, az aklok megteltek paripákkal, a hodályok merinójuhokkal, béres házak szolgahaddal, pitvar, tornác, cifra, léhűtő cselédséggel. Jöttek már vendégek is öt lovas hintókon a gazdag urasághoz, akinek annyi volt a kincse, hogy még a királynak is ajándékozott belőle. 200 dragonyos kísérte azt a szekér sort, amin a bocsinkai kastély udvaráról szállították, Bécs városába azokat a penészes hordókat, amikben élire volt verve a pénz. Hanem a sok pompás terem és palota közül egy szobácskát úgy hagyott bocsinkai Jónás, ahogy a lakodalma éjszakáján volt, fűből vetve az ágy, egy köpönyeg a terítő rajta. Ez a szoba volt Szaffié. Nem jött ő ki soha a vendégek közé, akárhogyan hitta is az ura. Tudta jól, hogy arcpirulást okozna neki a jelenlétével, kicsúfolnák ért, hogy ilyen cigány leány tudott feleségül venni. Nem is kérdezősködött felőle senki. Olyan volt, mintha nem is lett volna. Hanem Jónás, mihelyt az úri vendégeitől szabadulhatott, csak oda menekült mindig abba az egyszerű kis szobába, és ott tudott csak édesen aludni azon az illatos széna almon. Király nem oly büszke a koronájára, mint ő a maga szerelmesére. Ha magukra maradhattak, akkor voltak csak igazán boldogok. Olyankor, ha eltávozott minden vendég, maga mellé ültette Jónás Szaffit a kétkerekű egy lovas kocsiába, és úgy járták be kettecskén az egész nagy domíniumot, ahol újra fölkezdett éledni a hajdani paradicsom tájék. Lásd, én ezt mind te neked adom, mondogatá Jónás Szaffinak. Ne adj te nekem semmit, csak magadat, suttogá vissza az asszony. Asszony! Én bizony nem tudom, hogy az egyházi kánonok szerint asszony-e már, vagy csak leány.